Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A mai műsorban elmegyünk Edinburgh-ba, Skóciába, aztán egy kicsit Ausztráliába is, hiszen ha már turistakét nem tetjük meg, akkor legalább így a rádión keresztül egy picit nézzünk körül, mi is van mostanában ott. A turizmus az ugye leállt, de attól még az Ayers Rock gyönyörű és érdekes, úgyhogy egy kis történetmesélés következik Ausztráliával kapcsolatban. Aztán tovább utazunk, és az aktualitásokról is szót ejtünk majd, úgyhogy érdemes lesz velem tartaniuk az elkövetkezendő egy órában. Edinburgh-val kezdünk, a skót fővárossal, ahol jó párszor, amikor itt jártam, furcsa szagot éreztem, és a barátaim elmagyarázták, hogy ez a sörélesztő illata, amely belengi a városmagot. Persze Skóciában a sörnél is fontosabb a whisky, és érdekes volt számomra, hogy az itt kapható legdrágább skót italról még életemben nem hallottam. Aztán hozzáértő kollégáim azt is elmondták, hogy a nálunk márkásnak hitt whiskyk jelentős része igazából tömegcikk, és az igazi ínyencek a kevés helyen fellelhető klasszikus ritka whisky fajtákat fogyasztják, és hát ezek jelentős része el se jut hozzánk. Minden esetre a skótok szerint a whisky készítést ők találták ki. Azért több elmélet ezt cáfolja, de az kétségtelen, hogy a gyártás tudományát ők fejlesztették tökélyre. Az itteni whisky Malarta whisky titkos receptek alapján árpából erjesztve készül. A skót mondás szerint a whisky rendszeresen megfelelő mennyiségben fogyasztva biztosítja az örök életet, mivel senki nem tudja, hogy mekkora ez a mennyiség, ezért az igazi skót minden nap új és új kísérletet tesz, hogy eltalálja. Úgyhogy a tréfás mondás minden esetre érdekesen mutatja azt, hogy hát legendákkal tele vagyunk Skóciában. Errefelé nem tesznek a whiskybe jeget, ha valaki higítani akarja, ezt vízzel teheti, szól a skót mondás. Olyan vízzel, amit a gyártás során is használtak. A skótoknak rendkívül fontosak a hagyományok, már az épületek stílusa is erre utal. Itt azért nem lehet csak úgy vadul felújítani, vagy a központi városmagba belehelyezni egy modern épületet össze-vissza. A hotel világ is érdekes, az egyiknek az óratornya, a Balmorálnak az óratornya például a város egyik jelképe, és a legtöbben a mai napig ehhez igazítják az órájukat. Hogyha éppen nincsen koronavírus járvány, akkor azért itt a bár is este zsúfolásig megtelik, és ki lehet próbálni az autentikus italokat. A város épületeinek jó része 12. századi alapokon nyugszik, és nagyon sok középkori épületet találunk itt. Egyébként a Balmoral Hotelben írta meg a Harry Potter és a Halál Ereki című könyvet Rowling. Ez a 7. volt a Harry Potter sorozatban, és hát egyébként is Harry Potter neve Edinburgh-val összekapcsolódik. 1995-től az egész település a világörökség része. Hogyha hagyományos év van és nem koronavírus járvány, akkor évente mintegy 15 millió látogatót vonzanak a különböző látványosságok, néha még többen is eljönnek, meg fesztiválokat is rendeznek, úgyhogy London után a második leglátogatottabb városnak számít a királyságban. A helyiek a várost öreg füstösként szokták emlegetni. Érdekes az is, hogy Edinburgh ilyen kis dimbes-dombos domborzata a jégkorszak mozgásai meg a jégkorszak hatása miatt alakult ki. Klasszikus szimbólum a skót szoknya errefelé, a kilt. Hogyha az egyik neves szállodában a bejárathoz odaérünk, akkor ilyen öltözékben fogadnak minket. Állítólag az igazi skót, ez is egy skót mondás, a szoknya alatt nem visel semmit, hát szerencsére erről nem volt módom megbizonyosodni. Minden esetre érdekes, hogy a skót szoknya eredetileg egyszínű volt, később a különböző klánok más-más módon kezdték el viselni, és más-más módon díszítették, hogy ezzel is elkülönüljenek a többi klántól, úgyhogy megszületett a kockás minta is. A szoknya idővel a nemzethez tartozás és a függetlenség szimbólumává vált. A skótok mindig is híres harcosok voltak, szintén egy skót legenda, hiszen a legendák földjén vagyunk. 30 edinburghi várvédő kőkemény harcok során legyőzött 300 angol támadót. Hát nem tudom, hogy az angol legendák erről mit mondanak, de az biztos, hogy sokszor keményen küzdöttek a skótok, az első világháborúban is. Ekkor ismerte meg az egész világ a dudát, amelynek a hangjára harcba indultak a katonák. Ez a hangszer egyébként római eredetű, tehát ezt nem a skótok találták ki, hanem a rómaiak. A skótok ezt is továbbfejlesztették. Van olyan, amit fújni kell, és olyan is, ahol a levegőt külön szerkezet biztosítja. A Great Pipe, a klasszikus skót pipa, a felföldiek hangszere. Ez az, amit a legtöbb filmben látunk, és ezt hívjuk klasszikus skót dudának. A skótok eredete egyébként nagyon érdekes. A rómaiak idején két furcsa népcsoportról számoltak be a légiók vezetői. Az egyik népcsoport volt a piktek. A piktek harcjeleket festettek magukra, tehát tele voltak tetoválással, meg festett bőrük volt. A másik északi törzs pedig a skottik voltak. És lényegében a skottik és a piktek a mai skótok ősei, mert hogy a skottikba beolvadtak a piktek, és ők lettek a skótok együtt. A társadalom különböző klánok szerint tagolódott. A klán nagy családot jelent, a főnöke pedig a klánfő. Első Edward idején vették át az angolok a hatalmat, kihasználva, hogy a skót trónvárományos Szűzbargit elhunyt. 1297-ben aztán William Wallace vezetésével kitört a felkelés, erről szól a Rettenthetetlen című film is. Ez a felkelés elbukott, de aztán később a küzdelmet tovább folytatták, és elérték, hogy elismerjék a független skót királyságot. Aztán 1707-ben egyesült az angol és a skót parlament és a két királyság, a skót koronázási ékszereket be is falaszták. Csupán 1999-től van újra önálló skót törvényhozás, és ekkortól lett Glasgow helyett újra Edinburgh a főváros. A skótok önálló pénzt is nyomnak, amely egyenértékű az angol fonttal. A hotelek közül jó pár olyan van, aminek a hangulata a skót kastélyok világát idézi, de egyébként Skóciában a várakat is újjáépítették javarészt. A legizgalmasabb ezek közül talán az edinburghi vár. Itt láthatóak a koronázási ékszerek is. Az egykori vártemplom a világháborúban meghalt hősöknek állít emléket. A kastély harmadik nagy épülete pedig fegyverkiállítás. A dárdától a páncélig megcsodálhatjuk a korabeli skót harci eszközöket. Edinburghban nagyon sok a használaton kívüli templom. Jártam olyan egykori katedrálisban, ahol ma bank üzemel, egyszerűen banká alakították pénzintézetté a katedrálist, aztán van olyan, amelyik ma étterem, és van, amelyik hangversenyterem. Az egyik legszebb templom belseje Festival Center néven egyfajta kultúrház. Egy hagyományos esztendőben májusban érkeznek ide a legtöbben, ekkor rendezik ugyanis Edinburghban a szellemnapokat. A riogatás helyszíne a Mary King's Cross elnevezésű földalatti városnegyed. Ez a legenda szerint úgy jött létre, hát valószínűleg azért ezt megerősítették a tudósok is, hogy az új városházát helyhiány miatt egyszerűen a szegények házainak tetejére építették, alapként használva azokat, úgyhogy nagyon sok városlakót elzártak a napfénytől. A sötét negyedben aztán egyre másra születtek a legendák kísértetekről, szellemekről. Az itt látogató turistákat a mai napig alaposan megijesztik, már amikor megrendezik a Szellemfesztivált, és hát ilyenkor még előadásokat is meg lehet hallgatni a földön kívüli lényekről. A skótok nemzeti étele a haggis. Ez olyasmi, mint a véres hurka nálunk. Feldarabolt birka belsőségből készül, a szívet, a tüdőt és a májdarabokat fagyúval, hagymával és zablisztel keverik, fűszerezik, majd birkabélbe töltik. A kemény tartalmas ételtől az angolok a skótok szerint annyira irtóznak, hogy lehet ezzel riogatni őket. Az angolok viszont cserébe elterjesztették, hogy azért kevés a só a skót ételekben, mert azt is kisporolták belőle. Szintén az angolok szüleménye állítólag az a mondás, hogy az amerikai Grand Canyont is a skótoknak köszönhetjük. Egy skót ugyanis elvesztett egy egypenist, és elkezdett ásni, mert meg akarta találni. De hát az angolok egyébként is viccelődnek a skótok állítólagos muszikságán, mert hogy szerintük például az edinburghi várban azért csupán egy órakor jelzi az időt ágyúlövés, mert így meg lehetett takarítani 11 adag lőport. És a sajtok is nagyon finomak egyébként, ezt tapasztaltam, meg errefelé amúgy is divat az étkezést sajttal lezárni, és nem feltétlenül csak édességgel, bár hozzáteszem, zablepényt kínáltak a sajtokhoz, amikor itt étkeztem Edinburghban. Van egy Lanark Blue nevezetű sajt, tényleg nagyon-nagyon érdekes és helyi specialitás. A skót húsleves birkanyagból készül, a halleves pedig füstölt tőkehalból, és a füstölt tőkehalas halleveshez burgonyát adnak, úgyhogy ez aztán már tényleg az ízek kavalkádja lesz. Az is kedvelt semege, amikor az óriás rák ollóját kifőzik. Jó pár étteremben ilyet is lehet kapni. De skót találmány a narancslekvár. A legenda szerint 300 évvel ezelőtt egy skót zöldséges, tévedésből keserű narancsot vásárolt. Csak hogy sajnálta kidobni, mert pazarlásnak érezte, úgyhogy a feleségével együtt kifundálták, hogy lekvárt főznek belőle. Ez lett a marmaláde, a híres narancslekvár, minden más lekvár, csak dzsem, ami nem így narancsból készült. Skóciában könnyű bérautóval közlekedni, ezt tapasztalhattam, jók az utak. Az infrastruktúra szinte hibátlan, ami engem itt is zavart, és hát a legtöbb helyen, így a brit területeken a tipikus brit kézmosók, mert hogy külön csapból jön a meleg víz, és külön csapból a hideg víz jó pár helyen hagyománytiszteletből. Ezért szól úgy a mondás, hogy az igazi brit egyik keze mindig hideg, a másikon pedig soha nincsen szőr. A skótok sok mindent feltaláltak, Bell például a telefont, James Watt a tökéletesített gőzgépet. De skót pásztor találta ki a golfot. A világ első golfütése az lényegében egy pásztor bottal egy kőnek a megsuhintása volt, ami egy űrge vájt a lyukba beleesett, és ezt jó ötletnek tartotta a pásztor, úgyhogy még jó sokszor megpróbálta az űrge lyukakba juttatni a követ, és meg is tanult golfozni. Ő volt a világ első golfozója. De az is érdekes egyébként, hogy miért 18 lyukú a golfpálya. Hát persze a skótoknak erre is van legendájuk. Állítólag, amikor elkezdtek aztán golfozni, többen is, nem csak ez a pásztor, hanem az egész falu, aztán az egész környék, aztán a többi klán, már mindenki golfozott, akkor az volt a szokás, hogy mindig egy flaska viszkit magukkal vittek, és általában 18 lyuk után fogyott el, ezért lett 18 lyukú a golfpálya. Hozzáteszem, innen Edinburgh-ból egyébként St. Andrews-ba pillanatok alatt el lehet jutni, és az egyik kedves barátom éppen kérdezte, hogy most ha oda látogat, akkor menjen el. Én azt mondtam, hogy ha csak 3 napot marad Edinburgh-ba, akkor bőven elég annyi látnivaló van, annyira kellemes, kedves ez a kis hely. Ha pedig többet maradna, vagy legközelebb esetleg visszatér, akkor azért érdemes kirándulni. Skót származású volt Einstein is, és McAdam a híres útépítő. Az esőkabát feltalálója McIntosh és Fleming, aki felfedezte a penicillin antibiotikus hatását. De a skótok találták ki a színes fényképet. Ezen kívül skót találmány a termosz is, meg az öntapadós bélyeg. De talán még az én korosztályom emlékszik Dollyra, az első klónozott birkára, az Edinburgh-i Kutatóintézet orvosai alkották. A világban szétszórtan egyébként számtalan skót tudós él, mert hogy Skócia lakosságának száma 5 millió, vagy egy picit több, de állítólag 4-szer ennyien élnek még szerte a világban. Ami még nagyon furcsa volt számomra, hogy hát ugye rengeteg legendát, történetet hallottunk, lementünk ebbe a Mary King's Cross-ba, a föld alatti várostegyedbe, itt rémizgettek minket, amikor erre jártam, hihetetlenül sok finomságot megkóstoltunk, és hát itt is azért ez a speciális ételek, és közöttük jó pár olyan van, ami azért nehéz étel, tartalmas étel, úgyhogy egy kicsit hasonlít ilyen téren a miénkhez, mert nekünk is van mondjuk disznósajtunk, meg ilyesmi. És hát ez mind-mind tetszett, de az furcsa volt, hogy elmondták, hogy hát az enyhe klíma miatt bársonyos az itteni hölgyeknek a bőre, sejmes a sötét hajuk, és általában milyen szép az emberek, és ez kicsit furcsa volt nekem, hogy amikor külön néztem, hogy ezt így külön kihangsúlyozták. Érdekes egyébként, hogy a klíma tényleg jó, mert hogy Edinburgh Moszkvával azonos szélességi körön fekszik, ehhez képest télen nincsen olyan durva hideg, de Moszkvában sokszor voltam télen, és voltam októberben is, hát emlékszem, hogy októberben, amikor éltem be először még talán 90-es évek legelején elmentem egyedül forgatni a magyar televíziónak úgy Moszkvába, hogy nem vittem kabátot. Tehát egy öltönybe mentem, mert hogy október eleje volt, és nálunk, nem tudom, 18 és 22 fok körüli volt a hőmérséklet, és gondoltam, hogy egy jó meleg pulóver, meg egy zakó, az teljesen oké lesz. Hát olyan hideg volt, hogy azt hittem végen van, mert esett a hó Moszkvában ekkor már, úgyhogy megfáztam rögtön az első napon, aztán nem győztem keresni valami patikát, hogy a torkomra találjak valamit. Minden esetre Moszkvában tényleg borzasztó hideg tud lenni, decemberben, meg januárban, februárban pedig, amikor jönnek messziről a szibériai szelek, hát akkor úgy érezzük, hogy mindenünk lefagy szinte. Tehát Moszkvában is nagyon hideg szokott lenni a tél, meg New Yorkban. Hát New Yorkban olyan havazások szoktak lenni karácsony, szilveszter tájékán, hogy egyszer 6 napot kellett ott rostokolnom, mert lezárták a repteret, és nem mehettek a gépek 2-3 napig, aztán utána meg nem volt hely a következőkön. Úgyhogy tényleg brutális hideg van. Most ehhez képest Edinburgh-ban még télen is relatíve kellemes az idő, a golf áramlat hatása ez, hogy itt aztán tényleg van a tengernek egy fűtő hatása, és emiatt nincsenek olyan brutális hidegek, mint mondjuk Moszkvában, de olyanok sincsenek, mint New Yorkban, pedig hát ott is van ugye óceán, de azzal együtt azért nincs annyi fűtő hatása, mint mondjuk itt az Edinburgh-i golf áramlatnak, ami hát relatíve közel van, mindjárt viszonylagos, ugye. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy egy 3-4 napos kirándulásra Edinburgh-ba elmenni tényleg nagyon-nagyon érdekes és rendkívül kellemes, és hát a szállást is, hogyha kiválasztjuk, akkor elmehetünk akár egy magánszállásra, vagy választhatjuk a márvánnyal és kerámiával gazdagon díszített fürdőszobás csodapaloták egyikét, úgyhogy valóban vannak híres edinburgh-i szálláshelyek, és az is biztos, hogy ha csak a szobrokat, meg csak a középkori emlékeket kezdjük sorra venni, ha sétálgatunk, és azt mondjuk, hogy most megnézzük a leghíresebb épületeket, akkor is el fogunk tölteni kellemesen jó pár napot, mert annyi kulturális látnivaló van erre felé, annyi legenda, annyi történet, annyi érdekesség. Ha pedig kérünk idegenvezetést is, akkor azt hiszem, hogy pazar sztorikat tudhatunk meg az edinburgh-i várral kapcsolatban, és hát rengeteg tréfás megjegyzést mondjuk az angolokról, meg rengeteg érdekes történetet a skót smuciságról, amit ugye öniróniájaként is lehet értelmezni, bár hozzáteszem állítólag, hogy ez csak egy ilyen rossz indulatú legenda, és a valóságnak nem felel meg. Én életemben nem üzleteltem skótokkal, és nem volt kapcsolatom azon kívül, amikor meghívtak, de hát önmagában az, hogyha meghívtak, az már egy jó jel, mert annyira mégsem smuszikok, bár hozzáteszem, ezt még a központi idegenforgalmi hivatal intézte, úgyhogy nem a skótok. De azzal együtt nekem csak pozitív tapasztalatom volt, és az, hogy ennyi legenda, ennyi önirónia, ennyi tréfa van lényegében minden egyes társalgásban, az szerintem külön érdekes és külön jó dolog, mert hát a humorral azért minden nehézséget át lehet hidalni. Edinburgh is sokat változott olyan értelemben, hogy azért szintén multikulti településről beszélünk már, de ahhoz képest, hogy Londonban, amikor sétálunk az utcán, mit látunk, azért ez még Edinburgh-ra olyan szinten nem jellemző, tehát azért itt is sok minden változott az elmúlt időszakban, azért az igazsághoz ez is hozzátartozik. Ezzel együtt nem túl magas a bűncselekmények száma ahhoz képest, hogy mondjuk más területen ez miként változott. Ha már a legendáknál tartunk, természetesen van 3D mozi is, ami a legendákról szól, itt is meg lehet nézni a különböző érdekes történeteket, és hát klasszikus mondás, hogy Skóciában, ha találnak két egymásra rakott követ, akkor már elkezdik építeni a szuvenírboltokat, tehát az biztos, hogy az idegenforgalmat is úgy kezelik, hogy lényegében egy tavat is el tudnak adni látványosságként, és oda mennek az emberek tízezrei, hogy nézegessék a tavat, és várják, hogy majd valamilyen szörny ott feltűnjön. Tehát az biztos, hogy sok minden van, amiben profik a skótok, de az idegenforgalom, meg a legendák, meg a sejtelmes dolgok, meg a kísértett históriák világa, na hát ez ide tartozik. És nagyon-nagyon szeretnek esténként együtt lenni, tehát kis zakóban beülni a bárba, tehát emiatt is azért a koronavírus járvány ez nagyon nehezen érintette őket, tehát tényleg így azt a fajta kultúrát, amit minden nap azért mondjuk egy edinburgh-i lakos megszokott, azt a fajta programot, hogy munka után azért beül valahova, beszélget az ottani ismerőseivel, kicsit iszogat, esetleg megeszik valami egyszerűbb dolgot, ami azért itt elég tartalmas, ha egyszerűbb is. Hát ezt most át kellett rakni otthonra, és ez a kis kikapcsolódás más jellegű volt, inkább az interneten történt. Szerintem azért, aki már 10-15-20 éve megszoktam azt a sajátságos stílust, ami az edinburgh-iakat jellemzi, annak azért nehéz lehetett átállnia. Elmegyünk most egy picit Ausztráliába, no nem egy teljes műsor erejéig, csupán a nagy vörös szikla jutott eszembe annak kapcsán, hogy itt egy igen komoly üdülőtelepülést kialakítottak az Ayers Rocknál, vagy Ulurunál, és gyakorlatilag üresen áll, igazából nagyon-nagyon komoly nehézségekkel küzdenek az ausztrálok, próbálnak lobbizni a nyitás miatt, de hát itt azért az egészségügyi intézkedések elég szigorúak, talán csak Japán meg Kína szigorúbb, ott is azért még a karantén is kőkemény, de hát hallottuk azt is, hogy gyakorlatilag mik történtek Új-Zéland és Ausztrália esetében, milyen kemény zárások vannak, pedig elképesztően érdekes turista világ Uluru környéke, egy mesterséges településen fölépítettek rengeteg-rengeteg vendégházat, van úszómedence is, és minden más itt a vöröses, sivatagos terület közepén, mert hogy lényegében Ausztrália közepe egy olyan hatalmas sivatag, ami nem csak homokból áll, mint a Szahara, sőt nem is olyan sárgás, aranyló, hanem vöröses a föld, és azért vannak bokrok, vannak kisebb fák is, tehát nem az a fullos sivatag, hanem azért bőven van élővilág, rengeteg természeti csoda, és néhány apró meglepetés. Hát például a meglepetés az, hogyha ilyen moszkitóháló nincsen rajtunk, akkor valóságos légysereg támad meg, a hátamra, a lábamra, a kezemre, az arcomra szállnak. Hát az egycent is hangyák azok már nem zavartak, mert csak a nagyobb bokrok mellett másztak be a cipőmbe, a gyalogösvény közepén ott nem, szerencsére ott csak a rovarok támadtak. Amikor legközelebb még egyszer elmentem az Uluruhoz, akkor azonnal vettem ilyen moszkitó védőt, amiben a felfedezők is mászkálhattak egykor. Tehát ez elengedhetetlen sokszor. Ausztrália közepének leghíresebb látnivalója egyébként, ami miatt ezt a központi turista települést is megcsinálták, ez az Uluru, vagy Ayers Rock, attól függően, hogy az aboriginálok nyelvén mondjuk, vagy pedig angolosan, ez a világ legnagyobb monolitja, vagyis egyetlen kőzetből álló sziklája. Az aboriginálok szent helyként tisztelik, emiatt folyamatosan próbálták kiszorítani innen a turistákat, legalábbis olyan értelemben, hogy nyilván jó az, hogyha látogatók érkeznek, de mondjuk ne mászkáljanak például a sziklákra, ne próbálják megmászni azokat, úgyhogy ezt már így el is tudták érni. Most erről nincs szó, a koronavírus járvány miatt amúgy sem jönnek vendégek, de hogyha majd jönnek, akkor sem mászhatnak már fel a sziklára, mint régebben. Viszont körbejárhatják, megnézegethetik, lefotózhatják. Valóban elképesztő egyébként a látvány, mert az egészben az az érdekes, hogy a környéken nincsen belátható távolságban másik hegy. Tehát egy hatalmas síkság, egy nagy, milyen vöröses sivatag közepén van egy nagy darab vörös kő, úgyhogy ettől elképesztően érdekes a látvány. A szikla mellett a sivatagban apró, szúrós kis növények nőnek, és a hőmérséklet, amikor ott voltam, akkor a 46 fok körüli volt, a bátrabbak benevezhetnek egy 9,5 km hosszú 5 órás gyalogtúrára, hogy minden oldalról megcsodálják a nagy vörös sziklát. Na mondtam, hogy ezt nem nekem találták ki, úgyhogy 1 órás sétára vállalkoztam, de hát ez is bőven elegendő volt, mert imádkoztam, hogy jöjjön végre, visszaértem a mikrobusz. 4500 látogatót tudnának a nagy vörös szikla melletti üdülő komplexumban optimális esetben ellátni, vendégül látni, hogyha lehetne. Egyébként Ausztráliában drága az emberi erőforrás, úgyhogy furcsa volt számomra mindig az utazgatás során, hogy például ha a kocsihoz akarom vitetni a csomagot a szobából, már akkor így előre Londinert kellene valahonnan szereznem, vagy valamilyen segítséget kellene kérnem, de legjobb, ha oda viszem magam. Nincsenek sorfalat alkotó, vigyázó emberek, meg segítő emberek, mint Tájföldön. Szóval nagyon csekély létszámú a személyzet szinte mindenhol, ezt tapasztaltam, de még a repülőtéren, a belföldi légjáratoknál is az volt, hogy mindent magamnak kellett csinálni, tehát feladni a csomagot, rárakni a futószalagra, rárakni a vonalkódot, szóval mindent gyakorlatilag. Érdekes egyébként, hogy így a sivatag közepére csináltak egy olyan komplexumot, amiben a medencékben tökéletesen felmelegszik mindig délutánra a víz, úgyhogy ki tudjuk pihenni az aznapi túrákat. Van egy olyan szabály, hogy egy éjszakára nem lehet foglalni a hagyományos időszakban, és én arra gondoltam, hogy ide eljövök, megnézem a nagy vörös sziklát, aztán megszállok itt, és akkor másnap délután visszamegyek, de nem. Ami nem is volt baj egyébként, mert aznap persze este megnéztem a naplementét, ugye akkor volt ez a kalandom a különböző rovarokkal, akkor másnap reggel napfelkelt, akkor még egyszer kimentem, körbesétáltam, akkor még egy helikopteres túrára is beneveztem délfelé, délután meg béreltem egy autót, és akkor körbejártuk a környéket, és akkor még a harmadik napon is volt valami túra, akkor meg azt hiszem, hogy egy olyan kis farmra mentünk, ahol az emu burgert, meg a kenguru burgert lehetett kipróbálni. Az ausztrálok nagyon profik egyébként, mert gondoskodnak programokról, és Harley Davidson motoron, teveháton, quadon, biciklivel is meg lehet nézni a nagyvörös sziklát. Mindent persze bankkártyával fizetünk, a túrák pontosan indulnak, és jól szervezettek, amikor éppen vannak persze. Ugye most koronavírus járvány ezeket nem teszi lehetővé. És az is érdekes, hogy az Uluru-tól nem messze találunk egy másik, kevésbé híres, de szintén látványos sziklát, ez a Katatutya. Helikopterről a legszebb ezt megnézni, és azért is érdekes, mert szinte biztos, hogy ennek a sziklának a környékén vadtevét is fogunk látni. A tevék azok nem őshonosok Ausztráliában, hanem amikor jöttek ide, még a fegyencek időszakát követően nagyon sokan hoztak magukat tevéket, és elszaporodtak, úgy szaporodtak el itt a tevék, mint ahogy a mustangok Amerikában. A kocsik légkondicionáltak, automaták és jobbkormányosak, hosszú, hatalmas sivatagi túrákat lehet megtenni. A leghíresebb tábla felirata jellemző egyébként a környékre, a Next Pub, a következő kocsma 897 kilométer. Benzinkutat sem építettek a sivatagba, több száz kilométert is meg kell tenni, mire üzemanyaghoz juthat az utazó, de a sivatagban találkoztam olyan kúttal, hogy nem volt személyzet lényegében, mert nem érte meg senki nem vállalta, gondolom, hogy ott el legyen, és még be lehetett helyezni a pénzt a fém becsület kasszában, tehát ha valakinek nem volt bankkártyája, de hozzáteszem, manapság meg már mindenkinek van bankkártyája, ma már nyilván bankkártyás lehet, mert ez ugye régebben volt. Mint említettem, az egyik napon elmentünk egy olyan helyre, ahol a kenguru burgert és az emu húst is meg lehetett kóstolni. Hát nem rossz, de semmi extra szerintem. A kenguru nem védett Ausztráliában, sőt, a farmerek és az autósok közül sokan azt szeretnék, hogyha radikálisan csökkenne a számuk. Én sajnálom a kengurukat, tehát nyilván nem élek ott. A rágcsálók nem csak a termést dézsmálják meg, de gyakran tévednek az útra, a kocsik elé, és az álmoskönyv szerint 2 méteres kengurút elütni nem jelent jót. Persze, hozzáteszem, nem 2 méteres az átlagos kenguru, hanem ennél alacsonyabb, kisebb, de vannak nagyobbak is. Egyébként jellegzetes ausztrál tábla a kenguru veszélyre figyelmeztető jelzés. A kenguru becsinálton át a sajttal töltött kenguruig szinte minden formában ki lehet próbálni az állathúsát. A kicsit rágós falatoknál jobb az emu hús, a futómadár a strucnál kisebb, de csak nem olyan gyors. A belső területeken, ahol meséltem, hogy vadtevékkel is találkozhatunk, rengeteg emu is él, és ezeknek a megfigyelésére is egy hagyományos időszakban az ausztrálok külön túrákat is terveznek. Van egy meseszép, titokzatos vidék Arizonában, az apacsok szent helye. Én Karl May indiános könyvein nőttem fel, úgyhogy azt gondoltam, hogy rengeteget tudok az apacsokról, még a Winnetou családfáját is tudom, ugye Incsú Csunna volt az apukája, stb. Szóval mindig az apacsoknak drukkoltam, amikor harcoltak. Aztán 20 évvel később eljutottam arra a helyre, ahol a legenda szerint az első apacs harcos született. A mágikus kanyon vörös sziklái ámulatba ejtőek. Úgy képzeljék el, hogy apró bokrok nőnek óriási kövek között, nyáron megereked itt a levegő, és viszonylag jó idő van egyébként, nincsen olyan dermesztő hideg télen sem, bár azért nincs meleg sem. Minden esetre a gyönyörű kanyon sziklái mellé építették a világ egyik legegyedibb szállodáját, és itt aztán tényleg a testünk és a lelkünk is feltöltődik a föld jótékony energiáival. Mi amu, ez azt jelenti, hogy közös út, és lényegében ilyen közös útra invitálják a turistákat akkor, amikor éppen nincs koronavírus járvány, és az őslakosok kultikus helyei megihlették a tervezőket is, úgyhogy a sziklák ölelésében Arizonában, Sedona környékén egy teljesen autentikus lodzsot fölépítettek. Szél koptatta kőszírt, ez például a közelben található területnek a neve. Az őslakosok csak édenkertként emlegetik, mert hogy nézetük szerint ez a hely, ahol az első nő életet adott a népének, és innen aztán lehet kirándulni a Colorado folyó fantasztikus világát, megnézhetjük meg a kivájt kanyonokat. Az indián kultúrával a skanzenekben, a környéken is megismerkedhetünk. Egyébként nagyon sok területet, nemzeti parkot az indiánok üzemeltetnek. A Grand Canyon mellett is lényegében egy indián rezervátumba megyünk, és még kapunk is erről egy kis oklevelet, hogyha ide látogatunk, és ők építették azt a kis üveg, műanyag, kombos kis pallót, amivel lényegében sétálgathatunk a Grand Canyon fölött, és lenézhetünk, és akkor, ha akinek téliszője van, az elszörnyed. Tehát ilyen csodákat is ide raktak, és hát ami még érdekes, hogy az önkormányzatiság miatt jó pár rezervátumban a kaszinózást is engedélyezik, hiszen itt ők maguk hozzák a szabályokat. Ami érdekes volt még számomra, hogy amikor ott jártam hosszabb ideig Amerikában, ugye hát rengeteget jártam itt, csináltam egy észak-dél túrát, meg egy nyugat-kelet túrát, és átszeltem az egész Egyesült Államokat hónapokig, és hát több mint egy hónapig utazgattam, több alkalommal is így, és hát mesélték, hogy most nagyjából annyi indián él az Egyesült Államokban, mint ahányan akkor voltak, amikor Kolumbusz Kristóf megérkezett. És hát érdekes persze, hogy most a különböző előjogok kapcsán azért nyilván mindenki örömmel keresi az indián ősöket, hogyha kaphat egy remek állást valahol a kaszinóban utána. De persze tréfát félretéve az kétségtelen, hogy az önkormányzatiság miatt nagyon-nagyon sok turisztikai látványosságot is itt a környéken például az apacsok leszármazottai üzemeltetnek, és nagyon profin hozzáteszem, tanulva az általános amerikai turisztikai példákból, a különböző kuponfüzetektől az internetes csekkoláson át a helikopteres kanyonnézegetéséig, minden van itt, kérem. És természetesen mindegyik esetében tökéletes a biztonság. Az általában az egész Egyesült Államokat, egyébként mindent, Hawaii-t is beleértve elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon vigyáznak a vendégekre, nagyon-nagyon vigyáznak a turistákra. Akkor, hogyha egyáltalán beengedik a turistákat, persze. Most már Ausztráliáról, Arizonáról meséltem a műsorban, szó volt a műsor elején Edinburgh-ról is, és így a vége felé, az óra vége felé mindenképpen pár fontos információt azért el szeretnék mondani, tekintettel arra, hogy azért lassacskán már megindulnak a foglalások, most főleg belföldi foglalások a Balaton környékére, sokan nem akarnak úgy járni, hogy ne legyen már helyük mondjuk a hosszú hétvégére, és hát a külföldi foglalások is, tehát már nem csak a Valentin napi időszakra foglalunk last minute-ben, hanem sokan abban bíznak, hogy azért áprilisban, májusban, júniusban utazgathatnak. Ami a mostani utakat illeti, azért fontos tudni, hogy Ukrajnában február 11-től Kárpátalja, és egyébként még további két megye átkerült a vörös kódú területek közé. Ez azt jelenti, hogy csak azok látogathatják a bevásárlóközpontokat, a kulturális és sportlétesítményeket, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, vagy van friss negatív PCR-tesztjük, vagy átestek a fertőzésem. Európában azt látjuk majd, hogy a szálláshelyek ára növekedett. Van már ezzel kapcsolatos felmérés is. 8-11%-os áremelést terveznek idén a rezsiköltségek és a bérek emelkedése miatt a kelet-közép-európai szállásadók. Ez például egy piackutató cég elemzéséből derül ki. Szintén gondot jelent Közép-Kelet-Európában a munkaerőhiány. A legtöbb helyen takarítókat, szobalányokat, szakácsokat és pincéreket keresnek. Görögország eltörölte a tesztelési kötelezettséget akkor, ha valaki teljesen oltott. Az uniós tagállamokból érkezőkről is, és a nem uniós országból érkezőkre is vonatkozik ez. Vagyis, hogyha valaki oltási igazolással rendelkezik, és a belépés előtt legalább 14 nappal, de 9 hónapnál nem régebben kapta meg a második oltást, akkor nem kell még külön PCR-tesztet csináltatnia. Ha pedig emlékeztető oltást, harmadikat is kapott valaki, akkor időkorlátozás nélkül érvényes, legalábbis ennek tekintik a görögök az oltási igazolást. Ezt angol nyelven kell elvileg igazolni. Egyébként a tesztkötelezettséget 5 éves kortól állapították meg, ezt fontos tudni, hogyha valaki nincsen beoltva, akkor 5 év fölött negatív PCR-tesztet kell bemutatni, legfeljebb 72 órával az utazás előtt, hogyha valaki Görögországba utazik. De ha valaki tudja igazolni, hogy felgyógyult a koronavírusból, és az első pozitív teszt óta legalább 14, de legfeljebb 180 nap telt el, akkor nem kell neki oltási igazolás, meg negatív PCR-teszt sem. Ugyanakkor minden Görögországba érkező utazót, függetlenül, hogy milyen igazolása van, vagy esetleg 2 vagy 3 oltása van már, szúrópróbaszerűen PCR-tesztnek vethetnek alá, vagy akár antigén gyors tesztnek is, ezzel számolni kell, hogyha valaki Görögországba utazik. Hát meg nyilván azzal is, hogy ez a ez mind változhat majd attól függően, hogy hogy alakul a tavaszi-nyári helyzet, mert hogy az új szabályok egyelőre érvényesek, de hát majd meglátjuk, hogy lesz, hiszen azért az enyhítés az mindig, amikor elkezdődik a szezon, általános jellemző volt már a két koronavírusos évben, az elmúlt időszakban is. Nem enyhít ugyanakkor Bécs, tehát Ausztriában február 19-től ismét lehetővé válik ugyan, hogy az oltási vagy gyógyultsági igazolás helyett negatív PCR-teszttel is el lehessen menni szállodába, vendéglőbe. Ugyanakkor Bécs egy picit külön utas politikát folytat, és a szövetségi rendeletnél szigorúbb szabályozást hagyott jóvá, vagyis továbbra is fenntartják a 2G szabályt, úgyhogy az osztrák fővárosban sem elég egy teszt, ha valaki étterembe vagy szállodába akar menni Bécsbe, akkor bizony oltási igazolásra van szüksége a meghatározott módon. Ha valamelyik tartomány vagy valamelyik önálló jogalkotási rendelet alkotási lehetősége felruházott település nem hozott szigorúbb szabályt, akkor viszont negatív PCR-tesztel is igénybe lehet venni 19-től a turisztikai szolgáltatásokat Ausztriában. Elvileg 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt már szabad belépőt biztosít éttermekbe, hotelekbe, tehát, mint említettem, nagyon sok helyen a helyi hatóságok külön még fenntartják a korábbi szigorúbb szabályozást, úgyhogy azért vigyázni kell, mielőtt valaki útnak indul. Persze mindezeknek az a hatása, hogy az ausztriai kereskedelmi szálláshelyek forgalma az akkora, mint ami 1970-ben volt. Tehát a 70-es évek legelején, amikor azért még nem volt ilyen óriási mozgás, hát akkor volt ennyi turista csak Ausztriában, mint most, hiszen itt rendkívül szigorúak azért a szabályozások. Február 1-től egyébként kötelező a koronavírus elleni oltás Ausztriában, és az oltások meglétét a rendőrség is fogja ellenőrizni. Március közepétől az oltatlanokat büntetik, a bírság összege akár 3600 euró is lehet. Horvátország 2023. január 1-én tervezi bevezetni az eurót. Az árakat onnantól kezdve egy évig kunában és euróban is ki kell majd írni. Ugyanakkor szeptember elejétől már euróban is fel kell tüntetni majd a termékek árát, hogy az állampolgárok szokják a folyamatot. Az utazási irodák vezetői arra számítanak, hogy a mostani időszakban is majd 2022-ben Horvátország lesz a legnépszerűbb külföldi célpont a magyar turisták körében, de Görögország, Törökország, Spanyolország szintén népszerű lesz, hogy Olaszországgal, Ausztriával mi lesz a helyzet, az nyilván a szabályozástól, az egészségügyi szabályozástól is függ, és ezen is sok múlik. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!